A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Az Aranybulla kiadása nem oldotta meg a kialakult belső viszályokat, sőt, ezek az ellentétek tovább mélyültek, a király egyre élesebb ellentétbe került a fiával és az őt körülvevő hatalmi csoporttal. Mi több, nem csak a fiával alakultak ki konfliktusok, hanem a pápa és az egyház is egyre kevésbé fogadta el II. András politikáját, amely egyre inkább kudarcba fulladt. Témánk ellentétek évtizede. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm a műsorvezető urat, Nagy Bodó Tibor urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban tovább folytatjuk II. András uralkodásának a megtárgyalását. A II. András uralkodása során nem csak a magyar történelem egyik legfontosabb dokumentuma kerül kiadásra, amelyről a múlt heti műsorunkban beszéltünk, hanem közel 30 éves uralkodása bővelkedik a történelmi eseményekben, a belső ellentétekben. A magyar király politikája jelentős ellenállást váltott ki az ország előkelőiben, és nem csak, valamint ellentmondásos személyisége sem segített ezeknek az ellentéteknek a megoldásába, sőt további viszályokat generált hosszú uralkodása során.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták valamiért követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsunk egy emlékeztetőt.
A királyink voltak műsorai során lassan már 200-250 éves periódust vettünk le, amely során beszéltünk a különböző magyar királyokról, és II. András ezeknek a magyar királyoknak csak az utolsó képviselője. Beszélgetésünket körülbelül 40 műsorral ezelőtt Szent István királlyal kezdtük. Szent István király esetében kiemelném hatalomra kerülésének a körülményeit. Érvényesíteni tudta az elsőszülöttség elvét rokonával, Koppánnyal szemben, aki a szeniorátus elve szerint szeretett volna a magyar törzsek élére állni. Ugyanakkor István királlyal kapcsolatban feltétlenül meg kell említeni megkoronázását. Tudjuk azt, hogy koronát kért és kapott a pápától, amellyel egy vitatott időpontban, a történészek által vitatott időpontban, vagy 1000 vagy 1001 során megkoronázták őt. István király esetében érdemes kiemelni államszervező tevékenységét, sőt, első királyunkat elsősorban ezért tartjuk a magyar történelem egyik legfontosabb uralkodójának. Ő volt az, aki kiterjesztette a királyi hatalmat az egész Kárpát-medencében, legyőzve vagy maga alá rendelve figyelve a különböző törzsi vezetőket ebben a térségben. Ezzel párhuzamosan ő az, aki közigazgatásilag megszervezi a Kárpát-medencét. Tudjuk azt, hogy vármegyéket létesített, amelyek élére a királyt képviselő Istvánokat nevezett ki. Ezzel párhuzamosan őt tartjuk a Magyar Keresztény Egyház megszervezőjének. Ő hozza létre hagyományosan azt a 10 egyházmegyét, amely a későbbi magyar egyház szervezet alapja lesz. Ezen kívül feltétlenül meg kell említsük oklevél kiadási tevékenységét. Ő az, aki kiadja az első írott okleveleket a Kárpát-medencében, pénzverési tevékenységét, amivel a magyar gazdaságot segíti, valamint a külpolitikájáról is tés kell tegyünk, hiszen arra törekedett, hogy Magyarország szomszédaival, de elsősorban a korszak két fontos nagyhatalmával, a Német Császársággal, illetve a Bizánci Birodalommal jó viszonyt ápoljon. Meg kell említeni a trónutódlás kérdésében tett lépéseit. Tudjuk azt, hogy 1031-ben Imre Herceg, a fia, kijelölt örököse, egy tragikus balesetben elhunyt, és ennek hatására unokaöcsét Orszaoló Pétert nevezte ki trónörökösnek. Ez a választás azért nem bizonyult túlságosan szerencsésnek, elsősorban azért, mert közeli rokona Vazul nem fogadta el ezt a döntést, és István király egy drasztikus intézkedés kellett hozzon Vazullal, illetve fiaival szembe. Vazult megvakítatta, valamint fiait száműzte az országból. Nem bizonyul túlságosan szerencsésnek Orszaoló Péter választása. István király halála után ő nem tudja megkedveltetni magát, és makacsága, az idegenekbe vetett bizalma, valamint a kereszténység terjesztésében tanúsított türelmetlensége oda vezetett, hogy lázadás tört ki ellene, és elűzték az országból. Helyette harmadik királyként Aba Sámuel uralkodott Magyarországon, de az ő uralkodása rövidnek bizonyult. Péter német segítséggel visszatér az országba, legyőzi Aba Sámuelt, így visszaszerzi a koronáját. Persze ennek a német segítségnek ára volt, Péter kénytelen elfogadni a német hübéri fennhatóságot a magyar királyság fölött. Persze ez nem elégítette ki az országnak az előkelőit, és végül egy pogánylázadás távolítja el véglegesen Pétert az ország éléről. A pogánylázadás hatására, mint tudjuk, Első András kerül Magyarország élére, Vazul fia, aki nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy megerősítse a magyar keresztény egyháznak a helyzetét, amelyet a pogánylázadások jelentősen megtépáztak, és elég diplomatikusan fogalmaztam, gondoljunk csak Gellért püspöknek az esetére, mártírságára. András király sikeresen visszaveri a német támadásokat, és ezáltal biztosítja a magyar királyságnak a függetlenségét. András király egy olyan döntést hoz, amivel a következő 50 évre meghatározza a magyar koronának a sorsát tulajdonképpen, visszahívja az országba öccsét, Bélát, és megosztozik vele a hatalmon, létrehozva a dukátusnak az intézményét, amely a későbbi viszályoknak a forrásává válik. Ugyanis Béla úgy értelmezte a dukátusnak a létrehozását, hogy ő lesz a következő király, ő a kijelölt trónörökös, és ennek következtében eléggé rossz néven vette András azon gesztusát, hogy fiát, Salamont királlyá koronázta. Ez ugyebár a tiszavárkonyi találkozóhoz, a korona és kard jelenethez vezetett, majd az első testvérháborúhoz, amely során András előbb koronáját, majd életét is veszti. Ezután Béla rövid uralkodása következik, de ő egy tragikus baleset során elhunyt, így az ország élére Andrásnak a fia Salamon kerül német segítséggel. Salamon kiegyezik Béla fiaival, Gézával, illetve Lászlóval, közel egy évtizeden keresztül közösen uralkodnak, megosztják a hatalmat az országban, viszont végül közöttük is viszály bontakozik ki, és az unokatestvérek háborújából a mogyorodi csatában Géza, illetve László kerül ki győztesen. Salamon menekülésre kényszerül, csak az ország egy kis része marad uralma alatt, és a királyi korona Géza fejére kerül. Őt viszont üldözi mondjuk úgy az árpádházi királyoknak az átka, rövid ideig uralkodik, és halála után első Lászlóra, vagy Szent Lászlóra száll a királyi hatalom. Szent László király a 11. század egyik legjelentősebb magyar uralkodója, politikája jelentős mértékben megszilárdította a magyar királyságnak a helyzetét. Gondoljunk itt csak belpolitikájára, ahol törvénykezéseivel a magyar társadalom égető problémáit, a tolvajlásnak a kérdését oldotta meg nagyon szigorú törvények segítségével. Sikeresen lemondatta Salamont a trónról, és ezáltal biztosítani tudta az ország belső békéjét. Egyházpolitikai szempontból is jelentős intézkedéseket vezetett be, ugyanis ugyanis ő az, aki kiterjeszti a magyar egyházszervezetet, létrehozva a zágrábi püspökséget, valamint a bihari püspökségnek a székhelyét ő költözteti Váradra. Ugyanakkor László király nevéhez fűződik István király, Imre herceg és Gellért püspöknek a szenti avatása is. Ami külpolitikáját illeti, a László király itt is maradandót alkotott. Uralkodásának első felében a pápaság oldalán áll az investitúra harcban a német császársággal szemben. Ez végül is nem meglepő, hiszen a német császárság támogatta Salamont. Viszont uralkodásának a második felére ez a politika egy kicsit mondjuk úgy enyhül, László elkezd közeledni a német császársághoz, és ennek a politika váltásnak az egyik legfontosabb oka a Magyar Királyság első terjeszkedése. László király kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra, arra a királyságra, amelyre a pápaság is igényt tartott, ez pedig a magyar király és a pápa viszonyának a megromlásához vezet. László király nem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, mivel neki fiút oda nem született, ezért csak unokaöccsei Kálmán, illetve Álmos jöhetett szóba, mint következő király. Úgy néz ki, hogy László király választása inkább Álmos felé mutatott, viszont Szent László halála után királyi korona végül is Kálmán herceg kezébe kerül. A 11. század végén a magyar trónra kerülő Kálmán, vagy ahogy jobban ismerjük, Könyves Kálmán, méltó utódának bizonyult László királynak, folytatja belpolitikai intézkedéseit, enyhíti László királynak a szigorú törvényeit, ugyanakkor a külpolitikában is próbálja követni elődjének a nyomdokait, amikor kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának talán árnyoldala a testvérével Álmossal való konfliktusa. Álmos nem tud beletörődni a trón elvesztésébe, és ezért többször is fellázadt bátyja ellen, ami végül megvakítatásához vezet, sőt, Kálmán király nem csak Álmost vakítatja meg, hanem annak kisfiát, Bélát is. Kálmán halála után második István, Kálmán fia kerül a trónra, aki megpróbálja apjának a politikáját folytatni, de másfél évtizedes uralkodása inkább a kudarcokról ismeretes, mint a sikerekről. Második István halála után viszont második Béla, vagyis Vak Béla szerzi meg a trónt, Álmosnak a fia, így a magyar királyi korona az Álmosság kezébe kerül a következő két évszázadban. Vak Béla sikeresen megsemmisíti belső ellenzékét, megerősítve ezáltal a királyi hatalmat, és amikor a belső ellenzék megsemmisítéséről beszélek, itt fizikai megsemmisítésre kell gondolni, például az aradi országgyűlésen lemészárolják azokat, akik esetleg király ellenségeiként jöhettek számára. Vak Béla egy erős szilárd királyi hatalmat teremt, így amikor 1041-ben meghal, fia második Géza egy erős magyar királyságot örököl, és olyannyira erős volt a magyar királyság, hogy a 12. század közepén a kor nagyhatalmai, de mindenképpen Közép-Európa nagyhatalmai között tartjuk számon. A magyar királyság megerősödése oda vezetett, hogy ellentétbe kerül a reneszánszat élő bizánci császársággal. Ebben a háborúban a magyar király mondhatni derekasan helytáll, viszont az elhúzódó konfliktus az ország belső szilárdságát kezdi ki. Megjelennek a trónkövetelők, második Géza ellen fellépnek öccsei, István, illetve László, és amikor második Géza 20 éves uralkodás után meghal, akkor kaotikus állapotok keletkeznek az országba. Fiát, harmadik Istvánt előzik a trónkövetelők, előbb negyedik István, majd második László kerül az ország élén. Így harmadik Istvánnak fegyveres úton kell visszaszereznie a hatalmát. De végül ez sikerül neki, és sikerül megszilárdítania a királyság helyzetét is. Igaz, ez jelentős területekbe kerül, hiszen a magyar királyság kénytelen lemondani a szerémségről, Horvátországról, Dalmáciáról a bizánci birodalom javára. Harmadik István halála után öccse Béla herceg kerül Magyarország élére, harmadik Béla tulajdonképpen, aki a bizánci birodalomba nevelkedett, és aki elsajátította a bizánci államszervezés, államvezetésnek mondhatni a művészetét. Harmadik Béla a 12. század legjelentősebb magyar királya, intézkedéseivel jelentősen megszilárdította az országnak a helyzetét, terjeszti az írásbeliséget Magyarországon, ő a kancelláriának a létrehozója, az ő uralkodása alatt gyorsul fel a hiteles helyeknek a létrejötte. Ezzel párhuzamosan ő az, aki kezdeményezi László királynak a szentélyavatását, valamint nagyon jó viszonyt ápol a pápasággal is, sőt, arra is gondol, hogy keresztes hadjáratban is részt vegyen. Ami pedig a külpolitikáját illeti, harmadik Béla sikeresen visszaszerzi bizánci császárságtól az elvesztett területeket, sőt, a magyar királyság arra is törekszik, hogy újabb hódításokat hajtson végre. Ő az a király, aki Halicsot próbálja elfoglalni. Sajnos ennek a próbálkozásnak egyelőre semmi komoly eredménye nem lesz. Harmadik Béla esetében még meg kell említsük a jövedelmeit, hiszen egy fontos összeírás marad meg a jövedelmeiről, amiből az derül ki, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodója volt. Körülbelül 50 éves korában elhunyó harmadik Bélát fia Imre követte a magyar trónon, aki szembe kell nézzen öccsének, Andrásnak a kívásával. Imre király nagy nehézségek árán tudja semlegesíteni Andrásnak a próbálkozásait, viszont rövid uralkodása nem ad arra lehetőséget, hogy megszilárdítsa a hatalmát, valamint, hogy biztosítani tudja a királyi hatalmat fia a harmadik László számára, aki gyakorlatilag néhány hónapig nevezhető magyar királynak, de akkor is csak névlegesen számít a magyar királyi korona tulajdonosának. Végül a 13. század elején András, Minének az öccse, foglalja el a magyar trónt II. András néven, és 30 éven keresztül birtokolja ezt a tisztséget. II. Andrással kapcsolatban elég sok mindenről beszéltünk, ugyebár megbeszéltük, hogyan került hatalomra, beszéltünk a házasságairól, gyerekeiről, illetve beszéltünk belpolitikai intézkedéseiről, láthattuk, hogy uralkodása során jelentős földbirtokokat adományozott, arra törekedett, hogy a királyi jövedelmeket a pénzjövedelmekre helyezze a birtokjövedelmek helyett, viszont ebben a próbálkozásban nem igazán volt sikeres. A helyzetét nehezítette az, hogy megpróbálta mindenképpen visszaszerezni Halicsot, és több mint egy évtizedes próbálkozásait végül kudarc koronázta. Fia Kálmán végül nem tudja megtartani a halicsi tront, és András is le kell mondjon Halicsról a novgorodi fejedelem javára. Viszont keresztes hadjáratot szervez, ez gyakorlati eredményt nem hoz a magyar királyság számára, viszont újabb költségeket, ez pedig a belső ellentétek kéleződéséhez vezet, így az előkelők, akik elégedetlenek András politikájával, feléptetik ellene Béla herceget, akit meg is koronáznak királynak, majd végül az ellentétek oda vezetnek, hogy 1222-ben András kénytelen kiadni az aranybullát. A múlt heti műsorunkban tulajdonképpen az aranybulla került terítékre, ennek legfontosabb intézkedéseiről, hát kiadásának a körülményeiről, legfontosabb intézkedéseiről beszéltünk. Láthattuk, hogy az aranybulla rendelkezett különböző királyi jövedelmek sorsáról, rendelkezett a királyi szervienseknek a szabadságjogairól, ugyanakkor az egyik fontos pontja az volt, hogy megtiltotta a túlzott birtokadományozásokat. Ezzel párhuzamosan egy nagyon híres cikkelye az aranybullának, a 31. cikkely, amely biztosította az ellenállás jogát az ország előkelői számára, abban az esetben, hogyha a király nem tartja be a törvényeket.
Történész úr, mit kell elmondani még az aranybulláról? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
Az aranybulla 7 példányban történő kiadása után kevéssel változás következett be a királyi udvar összetételében. András menesztette hivatalukból az aranybullát kieszközülő előkelőket, és azt a kört juttatta újra hatalomhoz, amelynek tagjait az 1222-es palotas forradalom során eltávolították a király közvetlen környezetéből. Feltehetően ekkor kelt Andrásnak egy 1222. évi kiváltságlevele a magyarországi egyházak számára is. Az aranybullával egybehangzóan mentesítette őket a királyi adók fizetése alól, biztosította a királyi bíróságok kizárólagos illetékességét az egyházi ügyekben. Nem engedélyezte a szolgaállapotú személyek felvételét az egyházi rendben, valamint eltiltotta a klerikusokat a hasznot hajtó, illetéktelen cselekedetek gyakorlásától. Az aranybulla kiadása után András király folytatta a várbirtokok eladományozásának gyakorlatát, nem korlátozta a királyi tisztségek halmozásának gyakorlatát sem. Ezért 1222 vége felé az aranybullát kieszközülő előkelők éppen az aranybullában biztosított ellenállási joggal élve felléptek a király ellen. Harmadik Honorius pápa leveléből tudjuk, hogy az elégedetlenkedők komoly tömegbázisra rendelkeztek, a királyi birtokok eladományozása ellen küzdő királyi szerviensek és várjobbágyok, illetve a várnépek, a főúri csoportok harcát próbálták kihasználni követeléseik érvényesítésére. A tömegmozgalom hatására II. András kompromisszumra kényszerült, átcsoportosította a tisztségeket a hívei között, és az elégedetlenkedő főurak közül is bevont egyet a kormányzásba. 1222 után lemondott az egész vármegyék eladományozásáról, és mértékletességet tanúsított a várfürdek elidegenítésében is. Ennek ellenére nem adta fel az új intézkedések politikáját. Az aranybulla 1222. évi formája ugyanakkor korántsem tekinthető véglegesnek. 9 esztendővel később fokozott egyházi nyomásra II. András az oklevél megújítására kényszerül, komoly kiváltságokat adományozva az új változatban a klerikusoknak. 1231-ben újították meg a 9 évvel korábban kiadott, de valóságban nem érvényesülő dokumentumot, amelyet ugyan ez idő alatt jogerősen nem helyeztek hatályon kívül, így az egyházat sértő pontjai érvénybe voltak. A 35 cikkelyből álló megújítás számos ponton változást jelentett, hiszen az eredeti 31 cikkelyből 12 egyáltalán nem került át az 1231. évi megerősítésbe, míg az átvett cikkelyek közül több megváltozott tartalommal szerepelt, valamint számos új cikkely és beiktatásra került az új aranybulla szövegébe. A változások elsősorban az egyház érdekei szolgálták, elmaradtak az 1222. évi aranybullának az egyházra nézve sértő pontjai. Például az új kiadásban már nem szerepelt az egyházi tízet pénzben szedésének tilalma, vagy annak megtiltása, hogy az ország belsejébe csót tartsanak a kijelölt helyeken kívül. Sőt, számos kiváltságot tartalmazott a megújítás az egyház számára. Például az egyház falvai mentesültek a megyei spán ítélkezés alól, népei pedig a vármunkától, illetve a királyi épületekben és műhelyekben való munkától. A nádor általános bíráskodási jogköre alól kivette a klerikusokat, valamint a házassági, hitbéri és más egyházi ügyeket, amelyek az egyházi bíráskodás alá kerültek. Egy cikkely szerint a poroszlók idézései vagy tanúbizonyságai csak a megyés püspökök vagy káptalan tanúbizonysága által lettek érvényesek, valamint kisebb ügyekben a szomszédos konventek vagy kolostorok tanúbizonyságát fogadták el. Ez megnövelte az egyház szerepét a jogi életben, a hiteles helyek fontos szerephez jutottak az igazságszolgáltatásban, illetve a jogi írásbeliség fejlesztésében. Viszont nem vette át az 1231. évi megújítás az egyházi és világi előkelők ellenállási jogát. Ennek helyébe az esztergomi érsek által alkalmazható kiküzösítést állította a szabadságokat megsértő királyokkal szembe. Nem változott királyi szerveienseknek a helyzete és jogállása a régi aranybullához képest. Amik azonban ők 1222-ben az Imre párti világi előkelők csoportjával szövetségben érték el kiváltságaik írásba foglalását, addig 1231-ben az egyházi hatalmasok oldalán sorakoztak fel. Ez nem meglepő, hiszen pont a világi bárok voltak azok, akik arra törekedtek, hogy a szervienseket saját szolgálatukba kényszerítsék. A várjobbágyok 1231-ben szintén elnyerték a Szent István által biztosított szabadságokat, de a várnépeket immár nem védte cikkely az ispánok hatalmaskodásaival szembe. Sőt, az 1231. évi megújításból általában hiányoztak a hatalmaskodások elleni törvénycikkek. Már nincs szó arról, hogy az előkelők ne nyomják el a szegényeket, vagy hogy jó minőségű pénz egy évig maradjon forgalomba. Ennek az a magyarázata, hogy az a tömegmozgalom, amely eredményeképpen ezen passzusok bekerültek az 1222. évi aranybullába, 1231-ben már lecsendesedett. Sőt, az előkelőknek az érdekeit szolgálta annak a cikkelynek az elhagyása, amely tiltotta az országos tisztségek halmozását. Több ponton módosult az 1222. évi szöveg az idegenekkel kapcsolatban. Az idegen kézen levő birtokok visszaváltása mellett törvényes formának minősült azok visszavétele is, vagyis ellenszolgáltatás nélkül el lehetett kobozni idegen tulajdonosaitól a földet. Míg 1222-ben előkelő hospeszek méltóságba emelésének feltétele a királyi tanács hozzájárulása volt, addig 1231-ben elég volt magyarországi lakosnak lennie. Ezzel párhuzamosan elérte az egyház annak becikkelyezését, hogy amennyibe a nádor rosszul intézni az ország ügyeit, akkor a király alattvalói kérésére leválthatta őt. Kimondatták a királlyal, hogy semmiféle adót vagy kamarahasznát nem fogja illetéktelenül beszedni. Viszont a király külföldi hadjáratában való részvételre kötelezte az új aranybulla az ispánokat, a zsoldosokat és a várjobbágyokat, valamint azokat, akiknek a király nagyobb birtokokat adományozott. Ezek szerint az egyház arra akarta rávenni Andrást, hogy katonai szolgálatot követeljen azoktól, akik nagy adományokat nyertek el tőle. Az aranybulla 1231. évi megújítása a királyi hatalom további visszaszorulásáról tanúskodott, annyi változással, hogy ez alkalommal a király politikája az egyház érdekeivel ütközött. Az aranybullát 4. Béla király is megújította az 1267-es esztendőben, majd 1351-ben első nagy Lajos is, aki az ősiség törvényének beiktatására évszázadokra meghatározta az öröklési rendszert. Mária királyné 1384-ben, Hunyadi Mátyás 1464-ben cselekedett hasonló módon, de koronázási esküjében valamennyi magyar király fogadalmat tett az oklevél jogi rendezéseinek megtartására. Némi változás csak az 1687-es soproni országgyűlésben történt, ahol a rendek Buda visszafoglalása után eltörölték az ellenállási záradékot.
Tanár úr, milyen más oklevelet adott ki még II. András uralkodása során?
Hallhattuk, hogy az aranybulla kiadása után II. András mérsékelte az új intézkedések politikáját, de lényegében nem mondott le róla. Így nem valósult meg az 1221-ben egyházi nyomásra kiadott királyi rendelet, amely az erőszakosan elfoglalt várföldek visszavételéről rendelkezik, sőt 1222-1225 között várföldeket, a királyi erődök földjét, várnépi udvarházakat juttatott a király idegen kézre. A legjelentősebb adomány a dél-erdélyi német hospeszek számára szóló 1224. évi kívánságlevél az Andrianum volt, amely széles körű jogokkal ruházta fel, és birtokokkal is ellátta a szászokat. Német bevándorlásról és betelepülésről már Géza fejedelem korától beszélhetünk, és bár ennek intenzitása és területi kiterjedése erősen változó volt, az bizonyos, hogy a 10. század végétől a német jelenlét folyamatosnak tekinthető a Magyarország területén. Az első gyövevények lovagoki szerzetesek voltak, akik szívesen hoztak magukkal német alattvalókat, és őket birtokaikra telepítették. Az ezt követő hullámban már városlakó kézművesek, kereskedők, bányászok és nagy számmal érkeztek, akik a magyar városfejlődést nagy mértékben elősegítették. Jelentősebb csoportjaikat már uralkodóink telepítették le. A 12. század közepén túlnyomó többségük pedig az 1140 utáni évtizedekben közép- és alsóhajna vidékéről, Flandriából, Luxemburgból érkező földművelő volt, de lovagok is jöttek a határvédelem és kézművesek, kereskedők a városok megszervezéséhez. Első okleveles említéseikben még keveredtek a teuton, flandriai és szász elnevezések, de mivel a szász privilégiumok alapján telepedtek le, ezért egy 1206-os oklevél a Saxonész névvel illeti őket, ez az elnevezés ragad rájuk a későbbiekben. A korábban nagy területeken szétszórtan élő német telepeseket, akik különböző ispánok fennhatósága alatt álltak, az Andrianum most egységesen a szebeni ispán hatalma alá rendelte, azért, hogy az összes nép szászvárostól kezdve egészen Barótig egy nép legyen, és egy bíró által ítéltessék. A kiváltságos terület lakói maguk választhatták papjaikat, valamint bíráikat, és a szász szokásjog szerint maguk ítélkezhettek. A területen tilossá vált a hivatalok pénzen való megvásárlása, valamint megkapták a szabad vásártartás és kereskedelem jogát. Viszont a szászok kötelesek voltak a király számára 500 katonát állítani, ezen kívül még 100-at, ha a király személyesen is hadba vonult. Ezen kívül kötelesek voltak évi 500 ezüstmárka adót fizetni. Az adórendszer globális volt, vagyis az itt letelepedettek nem érvényesíthették adómentességüket, és a szász közösség saját tisztviselői szedték be ezeket az adókat. Ugyanakkor a terület elhagyására kötelezte II. András azokat a népelemeket, amelyek vonakodtak elfogadni a szebeni ispán joghatóságát. Így jutottak 1224-et követően Erdély délkeleti csücskébe a székelyek. A székelyek fokozatos keletre nyomulásával a 13. század első felében benépősült a Kárpátokig terjedő erdői terület keleti sávja is. Ezzel párhuzamosan viszont megromlott II. Andrásnak a kapcsolata a német lovagrenddel. 1211-ben 1944-re az Erdély délkeleti szegletébe, a Barcasságba, a későbbi Brassó vidékére, a pogány és nomád kúnokkal határos, úgymond lakatlan, vagy újabb kutatás szerint valószínűleg már német telepesek által ritkán lakott, földre telepített lovagok magyar határvédelem keleti bástyájává válhattak volna. A rend letelepítésében nyilván szerepe volt András feleségének, a Merániai házból származó Gertrudnak is. Ugyanis lányuk, a később szentté avatott Erzsébet férjének, Türingiai Lajosnak, a családja révén szoros szálakkal kötöttek a rend akkori nagymesteréhez, Hermann von Salzához. A rendet Magyarországon messze menő adózási, kereskedelmi, bányászati, tizedbegyűjtési kiváltságokkal látták el. 1212-re meg is erősítették a déli Kárpátokon átvezető tatárhágot a ma már nem azonosítható Kreuzburg nevű várral, majd 1222-ig számos település mellett 5 kővárat emeltek. Legfontosabb erődítményük Marienburg földvár lehetett az Olt folyó nyugati partján. A lovagok ugyanakkor többször is módosított privilégiumukban foglaltakat minden vonatkozásban túllépték. A Szentföldi Jeruzsálemi királysággal ellentétben centralizált magyar királyi hatalmat a lovagok a kunok irányába történő dinamikus terjeszkedése éppen úgy irritálhatta, mint engedély nélküli pénzverésük, a nagyszabású betelepülő odacsábítása és a pápai támogatás egyre fokozódó mértékű kijátszása a magyar királyi hatalommal szembe. 1222-t követően a pápa mindinkább önállóan a magyar királytól függetlenül intézkedett a lovag rendügyeiben. Például a rendet kivette a magyar egyházi szervezet fennhatóság alól, és közvetlenül Rómához csatolta. Nem sokára már a lovagok birtokait is magáénak tekintette. A rend megnövekedett kiváltságai területi különállása azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a birtokukban levő földek elszakadnak Magyarországtól. A rend kétségbe vonhatatlan sikerei ellenére II. András nem tudott szót érteni a lovagokkal, fegyverhez nyúlt, és 1225 első hónapjaiban kiűzte őket a Barcaságból és Kunországból. A pápa kérései ellenére sem volt hajlandó döntését megváltoztatni. A rend bukásában bizonyosan szerepet játszott a korabeli hazai belpolitika, hiszen a király ellenfeleinek szemében nyilvánvalóan szálka volt a lovagrend, és ma már pontosan látjuk, hogy éppen 1222-ben az aranybula kiadások körüli hónapokban milyen éles és fordulatos belpolitikai csatározások zajlottak a hatalmi eliten belül. Közrejátszhatott a kiváltságaikban sértett erdélyi egyházi és világi méltóságok törekvése, valamint az Andrással szembe helyezkedő Béla herceg és pártjának igyekezete, hogy ő maga vegye kezébe a domonkosok segítségével a kunok megtérítését és alávetését a magyar hatalomnak.
Történész úr, milyen belső ellentétek alakultak ki II. András uralkodásának második felében?
Az 1222. évi aranybulá kiadását követő években feszülté vált András király és Béla herceg viszonya. Ez volt a legfontosabb belső ellentét, amely kialakult II. András uralkodásának utolsó éveibe. Ennek közvetlen oka az volt, hogy Honorius pápa parancsának engedve Béla 1223-ba visszafogadta feleségét, Laskaris Máriát. Így a herceg apja haragja elől kénytelen volt Ausztriába távozni. Távozásra lehetőséget biztosított az András politikájával szemben álló előkelőknek, hogy Bélához csatlakozzanak, aki körül új párt szerveződött, amelyhez András ispánjai közül is csatlakoztak. A király és a herceg közötti konfliktust 3. Honorius pápa és 6. Lipót osztrák herceg próbálta elsimítani. A pápa az esztergomi érsekhez írott levelében kifejtette, hogy András és Béla királyok között vetélkedés folyik, és némelyek viszályokat szittanak közöttük, amelyek révén elvész az ország békéje. Vagyis a pápa szerint Laskaris Mária eltaszítása, majd visszafogadása csak ürügy arra, hogy a különböző hatalmi csoportosulások által szított királyok szembeforduljanak egymással. A pápa békéltető akciója végül sikeren járt. 1224-ben András visszafogadta az országba Bélát, aki újra elnyelte a szlavon hercegséget. A tenger melléken viszont ekkor feudális háború dúlt. Béla viszont a Ribériek támogatásával sikeresen leverte Domald idegenekből álló hadseregét, aki az 1210-es évektől András új intézkedéseinek egyik legnagyobb haszonélvezője volt a térségben. Ez a katonai siker megerősítette Béla helyzetét a hercegségben, ahol valóságos királyi udvar alakult ki körülötte, amelyben részt vett a spalatói érsek, a Béla által kinevezett bán, püspökök és ispánok. A fia befolyására féltékeny András 1226-ban Bélát Erdély hercegévé említette meg. Szlavónia élére pedig középső fiát, a szintén királyi címet viselő Kálmánt állította, mint herceget. András arra számított, hogy Kálmán engedelmes eszköz lesz a kezében Bélával szembe, és a Béla által apja ellen fordított szlavón előkelőket megnyeri a király ügyének. Tévednie kellett, Kálmán a következő évtizedben nem Andráshoz, hanem Bélához igazította politikáját. Ráadásul az Erdélybe gyökértelennek vélt Béla körül újabb udvar és párt szerveződött. Ennek több tagja már Szlavóniába is szolgálta a herceget, vagyis sokan követték az előkelők közül Bélát a tenger mellékről Erdélybe.
Milyen belső következményei voltak ezeknek a belső ellentéteknek a királyi birtokokra nézve?
Ezeknek a belső ellentéteknek a legfontosabb következménye a királyi birtokok visszavételére tett kísérlet volt, amely élére nem András, hanem Béla herceg áll. A hercegnek a birtokok visszavételének ügyét harmadik Honorius pápa vetette fel 1225. be, amikor éppen neheztelt András királyra a német lovagrend kiűzése miatt. Bélához és a kalocsai egyháztartomány püspökeihez írott leveleiben vetette fel az egyházfő ezt a lehetőséget, és arra buzdította az érseket és a püspököket, hogy Andrást is a birtokok visszavételére sarkalják. Bélát ezekben a levelekben arra bátorította, sőt felhatalmazta, hogy ország részében, amely akkor még Szlavónia volt, kezdje meg az eladományozott birtokok visszaszerzését. Ugyancsak a német lovagrend miatt tűzte napirendre a pápa a zsidók és az izmaeliták magyarországi helyzetét. Honorius pápa rosszállását fejezte ki, amiatt, hogy Magyarországon jobb a szaracénok helyzete, mint a keresztényeké. A pápa aggodalma nem volt alaptalan, hiszen az 1222-es aranybulla tiltásai ellenére továbbra is nagy szerepük volt a zsidóknak és a szaracénoknak II. András gazdaságpolitikájában, mint bérlőknek, közülük sokan bekerültek az előkelők rétegébe. Pápai rosszállás ellenére azonban egyelőre ezen a téren Magyarországon semmi sem mozdult. András nem akarta megváltoztatni addigi politikáját, míg Béla még nem érezte elég erősnek magát, hogy egy ilyen radikális változást bevezesse. A pápai fellépés csak annyit ért el, hogy 1225-1228 között II. András szüneteltette a várbirtokok előrökítését. A helyzet azonban 1228-ban változik meg. Ekkor Béla herceg hozzákezdett a birtok visszavételekhez. Az időpont megválasztásában több körülmény is szerepet játszott. Elsősorban azzal magyarázható, hogy a birtokok adományozása 1222-t követően is folytatódott. Ráadásul 1227-től a nádori méltóságba Ampolt fia Dénes került, aki 1216-tól hosszú éveken át tárlókmester volt, és akinek neve összefort az új intézkedések politikájával. Ugyancsak 1228-ra erősödött meg Erdélyben Béla, és híveink kívül élvezte a pápa támogatását is. II. András noha nem értett egyet a fia által kezdeményezett politikával, az erőviszonyok ismeretében nem tehette meg, hogy nyíltan fellépjen a visszavételek ellen. Taktikusan úgy tett, mintha ő állna ennek a politikának az élére, de valójában igyekezett gátolni a birtokok visszaszerzését. A herceg által kezdeményezett visszavétel a felesleges és haszontalan örök adományok visszaszerzésére irányult, vagyis az Imre és a II. András által eladományozott földek visszaszerzésére törekedett. Béla herceg bevallottan annak az állapotnak a visszaállítását szerette volna, amely III. Béla uralkodását jellemezte, vagyis azt az időszakot tartotta kívánatosnak, amikor az adományozások még nem ásták alá a királyi hatalmat. A herceg viszont csak a világiak kezén lévő örök adományokhoz nyúlt. Például hozzányúlt II. András egyik leghűségesebb követőjének, Zsák Miklós ispánnak birtokaihoz, tőle 16 ingatlant vett vissza, 11-et hagyott meg neki. Az egyháziaknak tett adományokat viszont nem rövidítette meg, sőt, azt hangoztatta, hogy ezeket növelni kell. Egy 1230-ba kelt oklevelében András király úgy nyilatkozott, hogy megbízta Bélát az összes haszontalan és felesleges birtokadomány visszavételére, mivel a mértéktelen adományozás következtében a vármegyék jogai jóformán elenyésztek. Ennek ellenére II. András nem tekintette magára nézve kötelezőnek a birtokrestaurációt, sőt ellenkezőleg folytatta a királyi birtokok eladományozását, igaz, némi mérséklettel. Béla herceg viszont országos méretű birtok visszavételt folytatott, nem kevés eredménnyel, amint azt egy 1230 1931-ben kelt oklevélben elégedetten konstatálta. A birtok visszavételi politika sikerhelyének köszönhetően Ampolt fia Dénes Nádor megbukott.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Kezdeném azzal, hogy miről fogunk a legközelebb beszélgetni, hiszen itt még egy picit vissza fogunk térni a birtok visszavételek politikájára. Ebbe a műsorba egyelőre csak az fért be, hogy milyen sikereket ért el Béla herceg ezen a téren, viszont következő műsorunkban azt szeretnénk látni, hogy milyen következményei is lesznek ennek a politikának. Ugyanakkor következő műsorunkban fogunk beszélni II. András uralkodásának utolsó éveiről, a belpolitika, a külpolitika változásairól ezekben az években, illetve megpróbáljuk felvezetni, hogy ki lesz a következő magyar király. És ez úgymond egy folytatás lesz a mai elhangzott műsorunknak, hiszen ma az aranybulla megújításáról, 1231-es megújításáról sikerült beszélni, valamint arról a belső ellentétről, amely kialakult András király és az ekkor már királynak nevezett Béla herceg között. Láthattuk, mik voltak azok a körülmények, amelyek generálták ezt a konfliktust, illetve hogyan próbált András védekezni a Béla által jelentett fenyegetéssel szembe, illetve láthattuk, hogy milyen birtokpolitika kerül előtérbe az 1220-as évek során.
Tanár úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, a jövő heti viszonthallásra.
Kedves hallgatók, itt még el kell mondjam, hogy a kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatuk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Köszönet a segítségért Szőcserező igazgatónak, a székelyudvarhelyi Jami pálinka főződe tulajdonosának. Most azonban a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották az ismert frekvenciákon. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!